Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Palóci Éva, a Kopintárki vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában a hazai és a világgazdaság helyzetéről, kilátásairól lesz szó. Beszélgetésünk felvétele után alig pár órával az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Az elmúlt években rengeteg elemzés, jóslat, feltételezés jelent meg arról, hogy milyen hatással lesz vagy lehet a távozás az uniós és a brit gazdaságra. A Bank of England drámai forgatókönyvet mutatott be pár évvel ezelőtt, amit aztán jó pár hónap múlva, néhány évvel ezelőtt finomított. Mit tudunk most 2020 elején arról, hogy milyen hatása lehet a britek távozásának?
Hát nem tudunk sokkal többet, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, még akkor sem, hogyha néhány óra múlva ez a dolog meg fog történni, hiszen annyi ága-boga van a brit és az Európai Unió kapcsolatának, hogy nagyon nehéz ezeket mind feltérképezni. Noha valóban a kezdetben nagyon drámai előrejelzések kicsit finomodtak és enyhültek, de az kétségtelen, hogy továbbra is mindenki azt várja, hogy a brit gazdaság meg fogja szenvedni ezt a változást, még akkor is, hogyha nem olyan nagyon drámaian, és az Európai Unió számára sem lesz igazán jó. Tehát olyan szorossá váltak az elmúlt 40 valahány évben a brit-európai kapcsolatok, és ezek, hogy mondjam, szinte természetes, hiszen Európáról van szó, még akkor is, hogyha egy szigetországról, hogy ezeknek a szálaknak az átvarrása, ezeknek a esetleges elvágása mind a két gazdaság, tehát a gazdaságcsoportnak mindenképpen fájdalmas lesz. Itt általában az előrejelzők azon szoktak lamentálni, hogy kinek lesz rosszabb, és hát úgy általában azt szokták mondani, hogy a brit gazdaság fogja ezt jobban megszenvedni. Ez valószínűleg így is lesz, ha bár sokan meg azt várják, és ebben is van valami, hogy a brit-amerikai kapcsolatok sokkal szorosabbá fognak válni, és ha az amerikai kapcsolat nem is váltja ki az európait, annak egy részét mindenképpen pótolni tudja.
Vagyis akkor az amerikai, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti esetleges szabadkereskedelmi megállapodás kihúzhatja mondjuk így az Egyesült Királyságot a várható jelentősebb recesszióból?
Részben mindenképpen. Legalábbis egy átmeneti idő után. Tehát az első időszak mindenképpen nehéz lesz, hiszen az alkalmazkodás akár a vállalati, akár az irányító szinten, hiszen itt újra kell szabályozni szinte mindent, hiszen megszűnik az Európai Unió jogszabálykerete Nagy-Britanniában, tehát átmenetileg biztos elég súlyos zavarok lesznek, de hosszabb távon ez a legvalószínűbb várakozás.
És milyen hatása lenne a kontinens gazdaságára, hogyha egy ilyen amerikai-brit szabadkereskedelmi megállapodás megszületne, és mondjuk akár 2021. januárjától életbe is lépne?
Hiába mondjuk azt, hogy ez csak egy gazdaság a 28-ból, mindenképpen az egyik legnagyobb gazdaság, az egyik legfontosabb, mind vállalati, mind pénzügyi szinten. Még azért nem lehet pontosan tudni, hogy Nagy-Britannia, mint pénzügyi központ, hogyan fog tudni működni a későbbiekben, és milyen módon tud áttelepülni Európában, mert azért ezek a szolgáltatások, amelyeket Nagy-Britániában ezek a pénzügyi szolgáltatók nyújtottak, szükségesek a piacon, tehát valahol pótolni kell. Én azt gondolom, hogy ott is lesznek átmeneti zavarok, bár sokan arra is gondolnak, hogy lesznek olyan vállalatok, vagy vállalatcsoportok, amelyek akár hasznot is húzhatnak ebből, hiszen a brit gyártók, vagy a brit vállalatok helyébe tudnak lépni.
Csak ugye az az érdekes, hogy ugyanúgy, mint egy évvel ezelőtt, ön is feltételes módban beszél, pedig hát 2020 elejét írjuk, sőt, hát a britek tulajdonképpen néhány nap múlva már az unión kívüli országnak tekinthetők. Ez azért van, ez a továbbra is fennmaradt bizonytalanság, mert ugye következik egy 11 hónapos átmeneti időszak, amiből talán 9-10 hónapot tudnak tárgyalással tölteni, és amikor ott kiderül, hogy valamiben sikerült megállapodni, vagy éppen az ellenkezője, hogy október 31-ig nem, és akkor vége a világnak, akkor lesz majd igazán látható, hogy milyen hatása van a brit kilépésnek?
Pontosan így van. Tehát most, ami történik, az egy adminisztratív lépés, évfélkor gongatnak, és akkor egy másik rendszer lép életbe, de a valódi részletek, azok majd csak körülbelül egy évvel később lesznek ismertek, na akkor már valószínűleg, de akkor sem teljes biztonsága, hiszen azért olyan változás történik, amelyekhez a vállalatoknak kell alkalmazkodniuk. Hogy ki milyen alkalmazkodási menekülési utat választ, azt egyelőre még nem tudjuk, tehát akkor sem lehetünk majd még biztosak, de mindenképpen a keretek sokkal inkább ismertek lesznek.
és hát egy olyan feltételezést is lehetett az elmúlt napokban olvasni, hogy az Egyesült Királyság egyfajta adóparadicsommá válik, vonzza majd a vállalatokat, a befektetőket, a befektetéseket. Elképzelhető egy ilyen lépés az Európában, már nem is az Európai Unióban? Nem lenne ez London számára sokkal megterhelőbb, mert hogy valószínűleg az Európai Unió erre reagálna, mint hogyha nem tenne meg egy ilyen lépést?
Én nem gondolom, hogy ez valóban jelentős tudna lenni. Azért az adóparadicsomok, akár beleértve még Írországot is, általában kis országok, kis gazdaságok. A brit gazdaságpolitika nem építhet arra, hogy egyfajta adóparadicsom legyen, hiszen azért ott a belföldi vállalatok számára szólnak az adószabályok, nem úgy, mint mondjuk néhány akár az óceániai, akár mondjuk, ahogy mondtam, az ír gazdaság számára. Tehát én ezt nem gondolom egy valóban várható forgatókönyvnek.
És egyébként az elmúlt évek tárgyalásai, bizonytalanságai, politikai, kisebb-nagyobb válságai meglátszanak a brit gazdaságon? Mondhatjuk most azt, hogy ha nem lett volna ez az elmúlt 3-4 év, akkor a brit gazdaság erősebb lenne?
Hát ugye ezt általában nem mondhatjuk, hogy mi lett volna, ha, mert nem tudjuk, hogy mi lett volna az alapszituáció. Mindenképpen pár tized ponttal már azt kell gondolni, vagy azt lehet gondolni, hogy lassabbá vált a növekedés, holott tényleges hatások még nincsenek, de már azért néhány cég elköltözött, néhány pénzügyi szolgáltató áthelyezte a székhelyét Európába, tehát a felkészülés megtörtént, de azt gondolom, hogy a hatások azok majd csak később fognak érzékelhetővé válni. Nem beszélve a politikai következményekről, ugye, ami Skóciát illeti, illetve hát az egész Nagy-Brit tanniai politikai helyzetet, amely át fog alakulni.
Vagyis akkor továbbra is inkább bizonytalanság Igen. van, mint tényszerűen elmondható, várható következmény.
Így van.
És egy másik, a világgazdaságot, így az európai és akár a magyar gazdaságot is befolyásolni képes esemény, a koronavírus terjedése. Az egészségügyi kockázatokon kívül miért vannak gazdasági veszélyei is egy ilyen járványnak?
Hát nem csak a járványnak, már a járvány okozta pániknak vannak már most kézzelfogható jelei, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes, mindenképpen veszélyesebb helyzet, mondjuk, mint a brit kiválás az egész világgazdaság és a világkereskedelem számára. Már most életbe léptettek olyan közlekedési, áruszállítási, személyszállítási korlátozásokat, amelyek éppen mikor idefelé jöttem, hallottam a rádióban, hogy éppen az Inforádióban, hogy a kínai turisták száma januárban jelentősen visszaesett, és ez még csak a kezdet, és ez csak egy területe a turizmus ennek a hatásnak, sokkal inkább drámai lehet. Azt gondolom, hogy ez túlzás nélkül mondható, az a hatás, ami a termelési értékláncoknak a szétszakadásából származhat. Kína olyan mértékben épült bele a multinacionális vállalatok és ennek következtében a világ kereskedelem szövetébe és a hálózatába. Szinte nincs olyan ágazat, vagy nincs olyan nagy vállalat, amely termékeinek egy részét ne Kínába gyártatná. Hogyha ez megszűnik, vagy akár csak átmenetileg akadályozva van, vagy részben akadozik, akkor már az óriási károkat okozhat mindenkinek, a világgazdaság minden országának. Most lehet azon gondolkodni, hogy kinek inkább, de az biztos, hogy mindenki meg fogja szenvedni. Áremelkedésekkel járhat, akár hiányokkal járhat bizonyos termékekben, amennyiben a árumozgás megszűnik Kínából, tehát azt gondolom, hogy ezt nagyon komolyan kell venni.
De az első, mondjuk így, fellángolás után nem enyhülhet a Kína elleni lépések sora, mert több légitársaság megállította légijáratait Kínában, mint említette, ugye az áruforgalomban is vannak, lesznek, lehetnek korlátozások, de hogyha ez a vírus már, mondjuk így, több országban megjelenik, nem elsősorban Kína lesz a gócpont, akkor már nem feltétlenül kell olyan erősen védekezni talán a Kínából érkező emberek, személyek, áruk miatt.
Hát az, hogy ki lesz a gócpont, azt én nem tudom megmondani, nem vagyok infektológus, de azért nagyon valószínűtlen, hogy ne Kína maradna a gócpont, hiszen onnan indult ki a járvány, és azért a... Hát hogy is mondjam, a kínai higiéniai körülmények azok, amelyek, hát lehetett erről egészen elképesztő képsorokat látni a Facebookon és különböző más közösségi médiákban. Úgyhogy azt gondolom, hogy a többi országban gócpont nem valószínű, hogy kialakul, inkább csak terjed tovább, de ez mindenképpen Kína marad a gócpont. Hogy mikor érhet véget, ugye azt nem tudjuk, hogy mi lesz a járványnak a kimenetele. Ugye Azért még nagyon sok mindent nem tudunk szerintem. Ha jól tudom, 220 halott van eddig, ami mindegyik persze egy dráma, de azért önmagában ez még nem egy olyan szám, amitől kellene ilyen mértékben megérni, hogy az egészségügyi világszervezet is riadót fújt. Nyilván ennek megvan az oka, tehát ezt az infektológusok jobban tudják, hogy mekkora a veszély, a tényleges hatást még kevésbé látjuk, úgy tűnik 10 000 ember betegedett meg ennyi, egy normál influenzában is nyugodtan előfordulhat. Tehát ezt pontosan nem tudjuk, de amennyiben eszkalálódna, vagy nem szűnne ez az állapot, hiszen mondom, nem kell feltétlenül sokkal több, vagy lényegesen több, vagy multiplikálódnia ennek a vírusnak, vagy a járványnak, önmagában már a hatás, amit ez kiváltott a korlátozásokban, mindenképpen súlyos gazdasági következményekkel járhat.
És már is akkor érezhető ennek a hatása? Arról már beszámoltunk mi is itt az Inforádióban, hogy kínai turisták mondták el az útjukat, és ami azon túl, hogy Kína nagyon sok turistát bocsát ki, tudni kell, illetve tudható, hogy Kína talán már a világ legnagyobb turista kibocsátó országa.
Mert sokan vannak.
És a másik pedig, hogy a kínaiak költik a legtöbbet, hogyha külföldön vannak, régen a japánok voltak, vagyis hatalmas kiesést okozhat. Érezhető már ennek a hatása, akár itt Magyarországon, akár Európában, hogy hát kiesnek a fizető vendégek?
Hát számokban ez még nem fejezhető ki, hiszen általában a statisztikai adatok 1-2 hónappal, sőt néha 3 hónappal is a tény hónap után látnak napvilágot. Ma még nem lehet tudni, hogy a termelésben milyen kiesést okoz. Amiről beszéltünk, a turisták kiesése, az csak egy szám, nem tudjuk, hogy az összidegenforgalomban ez milyen hatással járt. Nyilván nem csekély, de még nem nagyon súlyos hatással. Valószínűleg a következő hónapokban hasonlóval kell számolni, de ami a termelést illeti, azt gondolom, hogy ez majd csak legalább egy fél év, amíg megtudjuk, hogy okozott ez a világtermelésben vagy a világkereskedelemben kiesés, illetve inkább az, hogy mekkora kiesést okozott, hiszen valamennyit mindenképpen fog.
Maradjunk Magyarországon. Néhány héten belül Orbán Viktor miniszterelnök megtartja szokásos évértékelő beszédét, amiben várhatóan bejelenti a következő gazdaságvédelmi akcióterv egyes részleteit. A lépésekre a korábbi nyilatkozatok szerint a világgazdasági kilátások romlása miatt van szükség. Milyen tendenciák láthatók most a világban?
Most eltekintve mindenről, amiről eddig beszéltünk, hiszen a koronavírus megjelenése 1-2 hónappal ezelőtt még nem volt várható, a Brexit várható volt, de ahogy mondtuk, arról még, ma még keveset lehet tudni. Általában ezektől eltekintve sem mondható, hogy a világgazdaság jelenleg kifejezetten jó állapotban lenne, és ez különösen Nyugat-Európára mondható, és azon belül is elsősorban Németországról. Ugye az Egyesült Államokban még viszonylag magasan növekedés, 2% körüli, az egy elég jelentős növekedés, de mondjuk a német gazdaságra idén minden egyéb feltételt figyelmen kívül hagyva, amiről eddig beszéltünk, mindenképpen 1%-os alatti növekedés várnak a német előrejelzők maguk, ami egy kicsi javulás lenne a tavalyi 0,4%-hoz képest, tehát egy nagyon-nagyon enyhe növekedés, vagy növekedés gyorsulás, ahogy mondtam, nagyon-nagyon enyhe, ami gyakorlatilag egy hosszú távon mérve egy nagyon alacsony növekedés. Ugye itt a gépkocsiparnak a nehézségeit szokták felsorolni, azoknak az átállásoknak a gazdasági árát, költségeit, amelyek pillanatnyilag a gépkocsiparban megfigyelhetők, és amelyekre a német gépkocsiparnak is fel kell készülnie. Kérdés, hogy ezt milyen gyorsan fogja tudni megtenni.
És Európa más részei, akkor akár a francia gazdaság, illetve mondjuk a spanyol gazdaság, Dél-Európa milyen problémákkal küzd, amelyeket akár mi is megérezhetünk néhány hónapon, néhány éven belül?
Hát kifejezetten Dél-Európa problémáit, sőt még ezt a francia gazdaságról is mondhatnám, a magyar gazdaság nem igazán szenvedi meg, hiszen egyrészt a gazdasági kapcsolatok csekélyebbek, esetleges lassulás nem okoz a magyar-francia vagy a magyar-spanyol stb. Kapcsolatokban jelentős változást. Ráadásul lényegében mindenhol pozitív ez a szám. Tehát visszaesést, talán még az olasz gazdaság az talán, ami a visszaesés határa, tehát ilyen nulla körül ingadozik. Velük mondjuk elég jelentős a kereskedelmi kapcsolat tartunk szintje, de hát az már évek óta gyengélkedik, tehát ott jelentős romlást idén már nem várhatunk.
Mennyire függ a magyar gazdaság a német gazdaságtól? Néhány évvel ezelőtt azt mondták, hogy ha a német gazdaság nő, akkor a magyar is szinte biztos, hogy nőni fog, ha a német gazdaság a növekedés legalábbis lassul, akkor a magyar gazdaság is lassul, de az elmúlt hónapokban, talán az elmúlt évben már lehetett olyan véleményeket is hallani, hogy a magyar gazdaság már nem annyira kiszolgáltatott a német gazdaságnak. Mennyire vagyunk most függőek a német gazdaságtól?
Továbbra is erősen függőek vagyunk. Valóban volt egy ilyen statisztikai adat, ezt magunk is bemutattuk a konjunktúra jelentésben, hogy amikor a német ipar tavaly az első néhány hónapban, talán fél évben, vagy 10 hónapban elég erőteljesen lassult, addig a magyar ipar éppen hogy magához tért, és ez az 5-6%-os sávba sikerült visszakapaszkodnia. Azért ez azt mondom, hogy hosszú távon nem feltétlenül előrejelezhető, vagy extrapolálható, hogyha eddig így volt, akkor ezen túl is így marad. Az tény, hogy a magyar ipari termelés sok egyéb tényező befolyásolja, hogy itt vannak az Európai Uniós fejlesztési pénzek, amelyek szintén nagyon erős impulzust jelentenek. Hát illetve a belföldi fogyasztás is nő, ami az iparnak nem feltétlenül, mert a magyar ipar nem elsősorban fogyasztási cikkeket gyárt a magyar piacra, hanem inkább tovább feldolgozásra kerülő termékeket, de hát azért vannak ilyenek is, tehát a fogyasztás növekedése is mindenképpen egy pozitív impulzus. Azért azt meg kell, hogy mondjam, ehhez egy kis adalék, hogy éppen a napokban beszéltem olyan a gépkocsi alkatrészek tervezésében, prototípusának gyártásában dolgozó szakemberrel, aki azt mondta, hogy ezen a téren már a magyar cégek is rosszabb helyzetben vannak, mint korábban. Tehát a sorozatgyártás az azért megy tovább, mert ott a Shung viszi ezeket a cégeket, de a további modellek, az új modellek gyártásának az előkészítésével foglalkozó cégek, illetve az ebben résztvevő cégek már most érzik, hogy lanyhább az üzletmenet, mint korábban.
Milyen külső tényezők lehetnek még leginkább hatással a magyar gazdaságra? Ugye akkor ezek szerint a német autóipar tán az egyik. Mi az, ami még hatással lehet?
Külső tényezőt én, ami ilyen nagyon döntő ebben a pillanatban nem tudnék mondani, hogy általában a világkereskedelem állapota, amiben mi közvetve azért nagyon erősen benne vagyunk. Magyar gazdaság erősen exportintenzív, exportorientált gazdaság, tehát bárhol a világon, ahol turbulenciák vagy akadozások keletkeznek, azok a Magyarországon gyártó cégeknek is nehézségeket okozhatnak.
Mik a magyar gazdaság erősségei, előnyei, és mik a hátrányok? Meghatározhatóak-e ilyen körök?
Hát így egy szóval nagyon nehéz megmondani. A magyar gazdaság előnye továbbra is az, hogy jó fogadóország a külföldi tőke számára. Nem, annak ellenére, hogy elég gyorsan nő a bérszínvonal Magyarországon, hiszen már 2 éve, 2 számjegyű, és különösen a vállalati szektorban különösen magas a béremelkedés, nem szűnik a külföldi cégek érdeklődése Magyarország iránt, mert számukra még így is viszonylag olcsók vagyunk, olcsóbbak, mint a Székelyország, alacsonyabbak a magyar bérek, mint a Székelyország bérei, és ebben a következő években némi átrendeződést is várunk. Ugye ez a gyors béremelkedés, ami a magyar vállalati szektorban megvalósul, elsősorban ezeknek a cégeknek fog kedvezni. Tehát valószínűleg arra kell felkészülni, hogy elég sok alacsony technológiájú, magas költséggel dolgozó kisvállalat, magyar KKV-nek szokták mondani, ebből inkább a K, tehát a kisvállalat, a közepesek kevésbé, bár ők is valamennyire, de főként az eddig nagyon alacsony béreket, jellemzően minimál béreket fizető cégek járhatnak rosszul, és feltehetőle elég sok meg fog szűnni közülük, vagy beolvad, összeolvad más cégekkel. Tehát elképzelhető, hogy már most is elég erősen a multinacionális vállalatokra koncentráló munkaerőpiac még inkább ebbe az irányba fog elindulni. Tehát, bocsánat, hogy ezt az előnyt kérdeztem, most mondjak egy hátrányt is, vagy?
Igen.
Hát a hátrány az tulajdonképpen, ha úgy teszik, ennek a másik oldala egy kicsit más aspektusból, hogy igen, alacsony a belföldi cégek termelékenysége. Noha ebből a szempontból az elmúlt 2 év némi javulást hozott, azért még mindig elmarad a de dinamikájában már nem olyan nagyon rossz szintjében, azonban még mindig elmarad, még a hozzánk hasonló adottságú országokéhez képest is, ami az átlagot is erősen lehúzza. Alacsony az innovációkészség, bár ebben nem vagyunk a legrosszabbak, elő is éppen most csinálunk egy tanulmányt a magyar vállalatok innovációs tevékenységéről. Az összinnovációs teljesítményt illetően nem vagyunk a legrosszabb helyzetben, mondjuk Európa 4., 5., 6. országa, úgynevezett moderate, tehát mérsékelt innovátor, ami nem a legrosszabb, de ez semmiképpen sem egy előkelő hely. Észtország például már a kifejezetten a leginnovatívabb országok között van.
És a termelékenység, a viszonylag alacsony termelékenység minek tudható be? Mi az, amivel ezen lehetne javítani, vagy mi az, ami miatt le vagyunk maradva, akár mondjuk a visegrádi országok?
Hát gépesíteni kellene munkahely megtartó, munkaerő megtakarító technológiákat kellene alkalmazni. Hogyha megnézzük akár csak a gyárlátogatás alkalmával, vagy milyen technológiával, mennyire sok munkát, munkaerőt felhasználó módon működik egy magyar KKV, és ehhez képest egy nagy vállalat, akkor azt látjuk, hogy ég és föld a különbség. Tehát gépekkel, nem is mondom robotokkal, mert ez már valószínűleg egy másik szín, de mindenképpen gépesítéssel ebből ki lehetne mászni. És akkor az égető munkaerőhiány, ha a hátrányokról beszélünk, az égető munkaerőhiány is oldódhatna, hiszen nagyon sok munkaerő felszabadulna, és akkor nem kellene a vállalatok nagy részének munkaerőhiányról panaszkodni, mert ez még mindig a legjellemzőbb a konjunktúra tesztjeinkben, amikor megkérdezzük a cégeket, hogy mi a feldolgozóipari cégekről van szó, hogy mi az, ami a termelés leginkább akadályozza, akkor nem a pénzügyi helyzetről, vagy a keresletről beszélnek, hanem elsőben a munkaerőhiányról, és azon belül is főként a képzett munkaerő hiányáról.
És mondjuk, ha megkérdezik, akkor mit mondanak, hogy miért nem próbálnak a termelékenységen mondjuk innovációval, vagy gépbeszerzéssel, vagy automatizációval változtatni? Mert hogy ezek szerint nem anyagi okokból, mert hogy a hitelekre, vagy az elérhető pénzekre nem panaszkodnak.
Azért, hogyha megkérdezzük őket, akkor a hitelekre is panaszkodnak. Most én csak arról beszéltem, hogy a legtöbb említés mire vonatkozik. A hitelekről abban az értelemben panaszkodnak, hogy nagyon szigorúak a hitelfelvétel szabályai. Ezt a bankok részéről akár érthetőnek is lehet mondani, de azért egy kis vállalkozó, is valamennyire meg lehet érteni, hogyha mondjuk a családi házát nem akarja fedezetül szolgáltatni egy banknak, illetve a családi egzisztenciáját kockáztatni. Kockázati tőke, ez úgynevezett venture capital, olyan kockázati tőke, amely hát Amerikában rendkívül kiterjed, de Nyugat-Európában is sokkal inkább áll a cégek rendelkezésre, elsősorban a kisvállalatokéra, amelyek részben részesedés szerzése fejében, ami ugye nem kerül pénzbe a vállalkozónak, egy jó ötletre, egy jó megoldásra beszáll a cégbe, és ad tőkét, és hogyha mondjuk 10 közül 9 nagyon jól eredményesen működik, akkor ezt a pénzt vissza tudja kapni.
De Magyarországon akkor ezek szerint ebből hiány van?
Vannak ilyen cégek, de sajnos nagyon kevés.
Innen folytatjuk. Az Aréna mai vendége Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója. A hírek után visszajövünk.